Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőt és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, a mai videóban pedig Stanislav Csapa, a Sport TV kommentátora és műsorvezetője. A vendégem, szia Csabé, jó
újra itt látni. Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást, hello.
Aki még nem tette fel, megiratkozzon fel a YouTube csatornánkra, és meg tudtok találni minket TikTokon és Instagramon is. Ebben az adásban pedig a NBA lesz a fő témánk, és kezdjük is a All-Star gálával. Nagyon-nagyon régóta közvetítettél All-Star gálát. Milyen élményekkel jöttél ki a stúdióból?
Olyan régen közvetítettem All-Star gálát, hogy annyi kulisszatot, hogy mindjárt az elején áruljunk el, hogy az NBA most írt nekünk, hogy gyűjtenek egy ilyen nemzetközi kommentátorok az All-Star gálán megbolondulnak klippet, és hogy ehhez küldjünk magunkról egyet, hogy a magyar tévéstáb hogyan őrült meg az elmúlt években, és ezt elkezdtük gyűjteni, és én saját magamat 2019-ig nem sikerült fellelnem ezekben. Baska nézte át ezeket, és mondta, hogy te figyelj, nem találnak, nem találnak. Mondom, hogy nem véletlen, mert én az All-Star gáláktól igyekeztem távol tartani magam.
Tudatosan.
És volt olyan az elmúlt években, hogy voltam All-Star gála valamelyik estén, ez ugye 3 óra munkazsinór, vagy 3 nap munkazsinórban, de akkor is már inkább az ügyességit választottam, a szombati napot, de semmiképpen sem a meccset. És most hosszú idő után a meccs jutott rám, és megint jól jártam volna az ügyességét, választom szerintem, mert azt én valahogy jobban élvezem. Tehát annak is vannak nagyon gyenge pontjai, nagyon gyenge pillanatai, de ez a gála, meg ez a meccs, ez ha kelet-nyugat, ha Team LeBron, ha Team Giannis, ha Team Kevin, ha bármi, ezt valahogy nem sikerül megugrani az amerikaiaknak. Az amerikai nézettségeket is azóta tudjuk. Eleinte még azt mondták, hogy jobb, mint a tavalyi, de aztán kiderült, hogy igazából nem. Ez egy nagyon lefelé tartó trend. Nem csak az NBA-nél, minden sportágban az All-Star és ez a Star Gála, ez így elvesztette a varázsát valahogy, és ezt nem sikerül visszahozni. Csak ugye benne van a tévés megállapodásokban, tehát nem is lehet kivenni.
Hát igen, ugye visszahozták idénre a kelet-nyugatot, és soha nem volt talán a győztes és a vesztes csapatnál se, hogy ilyen sok pontot szereztek volna, meg mondjuk aki azt szereti, hogy például Halliburton könnyökkel passzol, meg Jokic, Doncic, mint hogyha a játszótéren lenne, és dobálnák egymásnak a labdát, aki szereti ezeket a showelemeket, annak élvezetes ez a meccs, de aki mérkőzést szeretne látni, vagy kosárlabdát, az valószínűleg nem feltétlenül annyira élvezi.
És ha ilyenből lenne több, mert azért ezek maradnak meg, tehát nekem mik maradtak meg? Lillardnak az irgalmatlan messziről bedobott triplái. Az, hogy Doncic bénázott az egész mérkőzésen, mert szerintem az vicces volt. Tehát azon volt, mit tudom, mikor kihagyja a zsákolást, ezen volt mit nevetni. Mikor végighozták páros lefutásban tulajdonképpen a labdát a pályán, az is vicces volt. Ezek a jelenetek megmaradnak. De maga a meccs élmény, ahogy mondod, az viszont nincs meg. És ahhoz ez a gála pedig túlságosan hosszú. Tehát ha úgy döntöttünk, hogy szórakozunk, akkor nekem jobban tetszik az, amikor a csapatot választják a játékosok, mert legalább arról utána lehet beszélgetni napokig, hogy miért maradt Jokic a végére, és hogy könyörögte be magát a végén.
Igen, Giannis miért nem választja Hardent, így van. És így tovább.
Így van. Ezekről lehet beszélgetni. De ha szórakozni akarunk, akkor maradjon úgy. Ha meccset akarunk, mint amilyen a 90-es években volt, akkor viszont tényleg ki kéne valamit találni. A legérdekesebb, amit egy, azt hiszem, egy ismeretlen Twitteren írt nekem talán, és azóta ezen gondolkozom, vélemény az az volt, hogy azért nem lehet már All-Star gálát csinálni, mert még 20 éve, 30 éve a játékosoknak az All-Star gála az egy ilyen kitörési lehetőség volt, hogy na itt más közönségnek is megmutathatom magam, mint a hardcore NBA néző. Szélesebb közönséghez szólok, ez egy laza hétvégi buli, ugyanakkor meg kell mutatnom magam. Ma meg már a játékos lemegy a pályáról, bemegy az öltözőbe, előveszi a telefont, kinyitja az Instát, és több millió emberhez szólhat a saját nevében, és egy sokkal szélesebb közönséget ér el, mint amilyet a pályán elér. És ez egy nagyon érdekes gondolat szerintem, és valószínűleg ebben is van némi igazság, hogy a játékosok az All-Star gálát egy kegyetlen nyűgnek érzik most már, és sajnos ez a meccs jelentős részében látszik.
Igen, meg ugye most adott az NBA-nek egy pihenőt, ez se volt, ami meggyőzze őket, mert talán a közönségen is érzem ezt, hogy nincsen újdonság, vagy nem kapok semmi újat azzal, hogy megnézem ezt a meccset. Én is évek óta nem tudom magam meggyőzni, miért nézzem meg. Csak felhúzom magamat, hogy itt vannak világsztárok, és kicsit így beletolnak, meg a nézőkért se akarnak játszani, és egyszerűen azt várná az ember, hogyha valaki élhal a kosárlabdáért, meg fanatikus élsportoló, ahogy a kezébe kosárlabdát kap, nyerni akarjon minden áron, de egyszerűen valahogy illúzió romboló, és teljesen érthető, hogy nem akarnak megsérülni, meg amúgy is csapágyasra vannak járatva ezek a játékosok, de egyszerűen illúzió romboló, hogy ezek a játékosok, a jó hangulat rendben van, de nem akarnak nyerni egy ilyen mérkőzésen. És egy Kobe-ról ezt nem tudtam volna elképzelni.
Nem, hát hogyha bárki most utánatok fogja magát, és a YouTube-on rákeres, hogy nem tudom, NBA All-Star 93, akkor egy olyan meccset fog látni, ami ahol lehet, hogy hagyják egymást a játékosok néha dobni, de ott meccs van, és a negyedik negyedhez tekerjetek oda, és ott meg védekezés van, tehát ott meg nem fogom hagyni, hogy lenyomjál engem egy All-Star gálán. Ami nekem tetszett, az a pénteki újonc másodéves torna volt, ahova még a G-League játékosok is megjöttek, mert ott volt valami vér. Ott a G-League játékosok meghozták azt, hogy ugye mi komolyan akarjuk venni, és amikor még az első meccsen Benedict Mathurin és Jaden Ivey elkezdtek egymással szájkaratézni meccs közben, hogy még egy All-Star gálán se tudsz megfogni, és ettől Jaden Ivey úgy bepipult, hogy csak na, és onnantól kezdve erről szólt a meccs, na, ha ezt át lehetne költöztetni valahogy a nagy gálára, hogy legalább ilyen kis mini beefek legyenek a meccs közben, és ezt hallja a néző, ebben ez a titok, hogy ezt halljuk. Tehát akkor mikrofonozzuk be a játékosokat, mondjuk meg Doncsicsnak, hogy figyelj, szólj már be a nem tudom kinek.
Legyen akár narratíva, igen.
Így van. És de tök mindegy, hát, szerintem öltözőben, ha öt játékosnak szólsz, hogy figyelj, be kell, hogy nyomjál már oda valakinek, meg fogja tenni, és utána magától kialakul valamilyen hangulat. Szóval én nem tudom, megpróbáljuk ezt most már 5-6 éve kitalálni, hogy mit lehetne csinálni. Én a legnagyobb szószólója voltam annak, hogyha itt majd választanak a játékosok, csapattársakat, mennyivel jobb lesz. 2 évig jobb is lett, aztán visszasüppettünk ugyanoda, ahol voltunk. Lehet, hogy ez egész menthetetlen. Majd nagyon kíváncsi vagyok, hogy a következő NBA szerződésben, a nagy média szerződésben, amit most kötnek majd, benne lesz-e az All-Star gála, vagy a 25-ös, 26-os rendezőnek már azt kell mondani, hogy bocs San Francisco, bocs Los Angeles, de nem lesz.
Jó kérdés, izgalmas kérdés. Én 2 lehetőséget látok, amivel meg lehetne menteni. Ez az egyik, ez a mini torna, hogy akár mondjuk még a 3v3 streetball kosárlabda is tetszene, és akár mondjuk 8 csapattal, vagy hogyha akkor rendes mérkőzés, akkor 4 csapattal, és akkor mondjuk a 4 legfelkapottabb játékos, akit megszavaznak, az a 4 darab csapatkapitány, és akkor legyen csapatválasztás, és akkor legyen egy mini torna, és akkor lehet, hogy ebből, hogy van továbbjutás, van szájkarate, az, hogy én vagyok a csapatkapitány, ennek legyen tétje. És lehet, hogy mondjuk ebből a szempontból kicsit izgalmasabb lenne a másik, ami nagyon kockázatos, de hogyha lenne egy világválogatott VS Amerika, vagy akár világválogatott Európa, Amerika összerakni egy-egy ilyet, Zsivera Gábor volt nálunk egy párát, és ő mondta ezt az ötletet, meg nyilván nagyon sokan mondták mások is ezt a gondolatot. Szerintem, hogyha ezt megcsinálnak egy All-Star gálán, hogy világválogatott VS Amerika, az presztízs kérdés lenne mindenkinek, és ott lehet, hogy túlságosan is vérfolyna.
És ez innen Magyarországról egy szuper ötletnek tűnik, de Amerikában szerintem összecsokizzák magukat, amikor ezt meghallják. Mert azért ott tartunk, hogy az NBA, tehát hogy az ellenfélnél ott lenne Doncsics, Jokic meg Giannis, így kezdődik a névsor. És Embiid is csak azért nem ott játszana, mert most éppen úgy döntött, hogy az amerikai válogatottban akar játszani.
Tehát hát de ott lenne, hogy Benyáma is még lehet.
Így van, tehát ott tartunk, hogy egy brutálisan erős világválogatott lenne, és akkor házhoz akarsz-e menni a pofonért a szezon közben is, amit néha azért még megkapsz világversenyeken, lásd az előző VB-t. Szóval Amerikának azért föl kell kötni a gatyát ahhoz, hogy ezt bevállalja az NBA, hogy az amerikai játékosok kiálljanak a világválogatott ellen. Szerintem az ötlet egyébként kiváló. Azt nem tudom, hogy Adam Silverék egy olyan döntés után, amit most meghoztak, vissza a tradícióhoz, legyen kelet-nyugat, hajlandóak-e arra, hogy egy év után megint azt mondják, hogy oké, ez sem működött, akkor kitalálunk valami mást.
Az lehet kockázatos lenne, meg PR-vesztés, de hogyha azt mondják, hogy megnézzünk 3 évet, és utána hozzuk ezt a nagyon bátor vállalást, az lehet, hogy tetszene a szurkolóknak, mert megnéztem a kommenteket, hát egyszerűen mind a magyar, mind a külföldi oldala, egyszerűen ez brutális.
És az NBA saját posztjai alatt igen, olyanokat írnak a saját rajongóik, hogy az tényleg rossz nézni. A 3 éves idő ablakkal azzal én egyetértek, abszolút, mert ugye idén megkötik az új médiaszerződést, az jövőre életbe lép, megnéznek 2 nézettségi adatot, és abban a pillanatban, hogyha az nem lesz jó, akkor már mindenki érdeke lesz, hogy megint hozzányúljanak.
De hogyha összességében nézem az All-Star hétvégét, a meccset leszámítva már egyre jobban ki vannak találva a programok, és talán azok egyre inkább nézszerűbbek, egyre inkább nézettebbek, még azért lehetne ott is bőven csiszolni, de hogy összességében talán izgalmas az a hét, vagy nem, valaki lehet, hogy nem kell fel hajnalba, de utána megnézi, vagy érdekli, és lehetne még csiszolni, de hogy összességében, hogy van egy ilyen buli hét, egy ilyen All-Star hétvége, lehet, hogy máshova kéne helyezni időpontba, vagy jó kérdés, hogy lehet, hogy itt már a játékosok nem motiváltak, és szezon elején ez jobban működne, vagy egy ilyen NBA rávezetőnek jobban működne, mint mondjuk a Form 1-ben van a Drive to Survive sorozat, és akkor ráhangolódnak azzal az emberek a következő szezonra, hogy lehet, hogy máshova kéne helyezni, de hogy van egy ilyen show hét, azt szerintem összességében nem tesz rosszat az NBA-nek, hogyha nézik.
Igen, a szombati napon is van mit csiszolni azért, én már nem viszketek a zsákoló versenytől annyira. A tripla dobót kifejezetten szeretem.
Az a legjobb.
Ez a sorverseny, ettől viszont nagyon erős kiütéseim vannak.
Lehetne sokkal nehezebb, túl könnyű.
Tehát amikor már tényleg, tehát amikor már csak az irányt kell eltalálni, és az se sikerül, akkor azért, tehát egy bénának ne tűnjenek a játékosok. Vagy ha igen, akkor tűnjenek bénának úgy, mint az NFL-ben, ahol kidobóznak például. Tehát, hogy akkor meg szedje össze magát, zárjuk be a marketing osztályt egy szobába egy hétre, és addig ne engedjük ki őket, amíg valamit ki nem találnak, ami ennél viccesebb, látványosabb, és a közönség jobban szórakozik tőle. Egyetértek, hogy egy ilyen hét kell, mert kell látnod úgy ezeket a sztárokat egy rakáson, hogy valami érdemlegeset csinálnak. De az biztos, hogy nem az a gála, ami éppen most zajlik pénteken, szombaton és vasárnap. Én boldog voltam, amikor a játékosok megérkeztek és bemutatták őket szombaton, hogy kik fognak pályára lépni. Én akkor megint éreztem ezt a régi bizsergést, hogy basszus, azért ennyi világsztár egy rakáson, hát azért ez milyen hétvége az NBA életében, és utána meg 2 nappal később csalódottan állok föl, hogy ennyit sikerült ebből kihozni.
Pedig most talán még jobban ki lehetne használni, mert most nincs az, hogy egyetlen egy ember a liga arca, hanem lehet, hogy a következő korszakban 5-6 arca lesz a ligának.
Igen, ez így van.
Na menjünk tovább a következő témákra, az pedig a Milwaukee Bucks lesz. Nagy meglepetésre pár héttel ezelőtt Adrian Griffint menesztették 30-13-as mérleg után, ami nagyon-nagyon sokakat meglepett. Még ne beszéljünk arról, hogy Doc Rivers érkezett a csapathoz, és jó vagy rossz döntés. Téged mennyire sokkolt, és mennyire indokol szerinted a döntés?
Egy héttel azelőtt, hogy ez a döntés megszületett, vagy talán csak 3-4 nappal azelőtt, ha már pont említetted Zsivera Gábort, együtt közvetítettem vele Bucks meccset. És akkor is volt már egy olyan cikk, hogy az Indiana Pacers elleni in-season tournament vereség után nagyon kemény vitatkozás volt az öltözőben arról, hogy most akkor ki mennyire sáros ebben, mennyire sárosak a játékosok, mennyire sáros Adrian Griffin, és született egy cikk, ami arról szólt, hogy igazából az a harmónia, ami végül is nem volt meg Budenholzer és a Milwaukee Bucks kerete között, és most már szerintem kimondható, hogy azért kellett távozni a Budnak, mert megette őt az öltöző, ez így kezd kialakulóban lenni a Milwaukee Bucksnál. És én akkor megkérdeztem Zsivera Gabit, hogy mennyi esély van szerint az edzőváltásra, és azt mondta, hogy ehhez még korán van, 43 meccs se volt, akkor még 40 meccs környékén tartottunk, meg kell nézni, hogy mondjuk az All-Star gáláig mit csinál ez a csapat, meg kell nézni, hogy mondjuk márciusig mit csinál ez a csapat, és akkor egy gyors javítással még esetleg, ha szükség van edzőváltásra, egy hónappal a playoff előtt, ha azt meghúzzák, akkor a jelenlegi állapotok miatt én nem lepődnék meg. Az volt ennek a csapatnak végig a baja, hogy amikor nem működött a támadójáték, akkor nem volt mihez nyúlni védekezésben. Amikor 22. egy védekezése, egy bajnok esélyes csapatnak az NBA-ben, ott gáz van.
Úgyhogy ott van Giannis.
Úgyhogy ott van Giannis. Úgyhogy López a legsebezhetőbb pontja ennek a védekezésnek. De hány olyan bajnok csapatot láttunk, Pau Gasol, Fabrizio Oberto, amely elbírt egy ilyen magas, egyébként vajkezű, jól dobó, jól passzoló embert, el lehet egy ilyen ember dugni egy védekezésen belül, azt gondolom, ha az ember ezzel foglalkozik. És ott van Middleton, ha egészséges, szerintem kiváló védő. Jrue Holiday és Lillard váltása az nyilván a védekezésen nem segített, amennyit a támadójátékon javít. Tehát az, hogy egy picit elbillent az egyensúly, azt értem. De a baj az volt, hogy ez a védekezés ez egyáltalán nem működött. És most muszáj egy picit előre szaladnom, de nézd meg, hogy most akkor maradjunk csak annál, hogy történik egy edzőváltás, és mióta ennek a csapatnak új edzője van, és most már elég nagy a minta, mert 10 meccsen bőven túl vagyunk, második a Milwaukee Bucks védekezése az NBA-ben ezeken a mérkőzéseken. Tehát nem, azóta nem ugrottak fel értelemszerűen a 20. helytől a második helyre, de ha csak ezt a korszakot nézzük, minden csapat életében jelenleg második a Bucks védekezése az NBA-ben, hatalmas különbség. Úgyhogy éppen ezért, amikor Kornél ott volt nálunk hétvégén az Eliubban, akkor azt mondta, hogy a váltás szerinte elkerülhetetlen volt, és muszáj volt meghúzni, és ő nagyokat mosolygott, amikor a félvilága Milwaukee Bucks-on rögött, hogy miért Doc Rivers lett az utód.
Na igen, és egyébként még visszatérve Adrian Griffinre, a nyilatkozata is se néztek jól, a sajtó se tudta nagyon könnyedén is jól kezelni, talán nagy is volt rajta a kabát, érződött rajta, hogy edzőként se tudja megoldani a feladatait, meg a védekezés nem működött. De a támadás is szerintem sokszor azért működött, mert rengeteg tehetség van a Bucks-ban, és egyénire megoldották, de elnézve sok-sok meccset, nem volt ötlet, nem volt rendszer a Milwaukee Bucks-nak a játékában, és így, ahogy ment előre a mérkőzés, nem láttam, hogyan fog nyerni a Bucks. Aztán vagy Lillard, vagy Giannis, vagy López, vagy Portis, valaki előrelépett és szórta a pontokat, de nagyjából egyéni tehetségből. És ha már Giannis elmondja, hogy többet kéne rendszerből nyerni, nem tehetségből, és ezt elmeri mondani a sajtóba, ott már lehetett érezni, hogy akkor az öltöző teljesen elveszítette Griffin.
Igen, és Giannisszal kapcsolatban már a Budenholzer esetnél is, és aztán most is elmondtam azt, hogy szerintem, megint csak innen a távolból, Giannis nem egy könnyű eset az öltözőben. Tehát Giannis egy kiváló játékos, egy limitált eszköztárral. Tehát neki szüksége is van arra, hogy ő nem egy LeBron James. Ő fizikálisan jobb, mint LeBron James, védekezésben elképesztően jók adottságai vannak, támadásban nagyon erősen limitált Giannis, és igenis kell neki az a segítség, amit egy jó támadóedző és egy vezetőedző meg tud adni abban, hogy hogy is kéne a támadásokat befejezni. Nem fogja ő jót érezni magát egy csapatban, amiben annyi a játék a végén, hogy adjuk oda Lillardnak, aztán majd oldja meg. És amikor Giannis görcsöl, akkor szerintem Giannis hisztissé válik. Ez is szerintem egyre inkább látszik, hogy Giannis nehezen viseli ezeket az időszakokat, amikor nem megy, amikor azt érzi, hogy semmi nem oké, akkor ő belőle előbb-utóbb mondjuk egy ilyen nyilatkozat formájában ez így kirobban. És most is ezt láthattuk Giannisnál, hogy egy picit most már így elege volt.
Nem vagyok benne biztos, hogy ez negatív. Persze fura, mert Giannis egy olyan képet próbál maga körül tartani, meg olyan képet próbál mutatni a világnak, hogy ő vicces, aranyos, az igazi jó politikus, a szerethető játékos példakép, és egyébként valamilyen szinten az is Giannis. De hogy közben szerintem a karaktere az nagyon régi stílusú. Lehet Jordanhez hasonlítani, lehet Kobehoz hasonlítani, nyilván nem ezt próbálja mutatni kifele, de szerintem belül az öltöző, meg ahogy megéli a mérkőzéseket, neki azt számít, hogy nyerjen. Mondjuk ebből a szempontból érdekes volt a nyilatkozata, és nyilván az, hogy volt igazság abban, hogy nem egy-egy mérkőzés alapján ítélünk meg sorsokat, meg teljesítményeket, meg éveket, de nyilván a profi sportban ez benne van. Úgyhogy ott az egy kétes interjú volt. De Giannisban szerintem benne van az, ami Jordanben, meg Kobeban, hogy ő nyerni akar mindenképpen, és ha nem működik, akkor ő nem fogja bírni, ő nem fog éveket várni, hanem változtatni akar, de egy olyan játékossá vált Giannis, akinek nagyon nagy szava van az öltözőben, meg a klubon belül is.
Ez nagyon fontos, amit mondasz, és szerintem egy teljesen természetes emberi jellemfejlődés része. Tehát amikor Giannis megérkezett az NBA-be, ilyen vékonyan, és azok után, hogy egy poros, koszos, görög, másodosztályú csapat torna termébe belépett Dávid Kornél, ahogy ezt Giannis könyvében olvashatjuk, és felfedezte őt, és eljut akkor még a Phoenix Suns játékos megfigyelőjeként elsőként, és aztán utána a Milwaukee Buckshoz kerültek mind a ketten. És Giannis volt a bevándorló srác Görögországba, aki soha nem álmodhatott az NBA-ről, és egyszer csak NBA játékos lett belőle, és mint a gyerek a cukorkaboltban úgy nézett körbe az NBA-ben. Ez egy időszak volt az ő életében. Én se ugyanazt gondolom ma egy csomó mindenről, mint 20 éve, pedig akkor a változásokon nem mentem át, mint Giannis, de akár...
Nem, vagy 5 éve nem ugyanazt
hogy az ő léptékével gondolkodjunk pontosan. Nem azt gondolom, mint 5 éve a bajnoki címem előtt mondjuk. Más Giannis jelleme, más Giannis hozzáállása, ebből a szempontból a lebronizálódás például megkezdődött, hogy addig, amíg én azt érzem, hogy nyerni tudok, addig mosolygok, és minden szuper, amint azt érzem, hogy gáz van, én arról beszélni fogok. És én nyomást fogok helyezni a saját klubomra azért, hogy az eredmények jobb irányba mozduljanak el. Tetszik vagy nem valakinek, Giannis felnőtt ehhez, és ahogy mondod, azért akiket mondtál, Jordan, Kobe, vagy akit én most hozzátettem, LeBron James, a sportág legnagyobbjai, Giannis is oda akar tartozni, úgy is viselkedik, tetszik vagy sem.
És a Milwaukee vezetőség ebből a szempontból mindent jól csinál, vagy jól kezeli Giannist, és megadja neki a körülményeket, vagy ugye most kétszer is változtattak rövid időn belül edzői kérdésben, és hoztak bátor lépéseket.
Szerintem edzői kérdésben is hoznak bátor lépéseket, de hoztak játékos kérdésben is. Tehát ha visszaemlékszel, az első Giannis hosszabbítás előtt érkezett meg Jrue Holiday a csapathoz, majd Giannis aláírt, megérkezett Lillard a csapathoz, majd Giannis boldog lett egészen addig, és aláírt egészen addig, ameddig a pályán nem úgy alakultak a dolgok, ahogy alakulhattak volna szerinte. Pontosabban a játék nem úgy alakult, ahogy egy bajnok esélyes csapathoz az méltó lenne. 30-13, te mondtad a mérleget. Ez nem egy problémás mérleg úgy első ránézésre, de Giannis azt látta, hogy gyerekek, lehet, hogy a hídig elmegyünk, de hogy azon átmenni nem fogunk így, az tuti. Ezért ezt a lépést meg kellett hozni, mert, és akkor itt át kell térni Doc Rivers-re szerintem, mert Doc Rivers két dolgot biztosan tud. Egy, a védekezést összerakni, kettő, jobban rezonálni az ilyen játékos hisztikre. Igen. Az öltöző megbillenésére, egy bizonytalan öltözőre szerintem jóval nagyobb hatása tud lenni Doc Riversnek.
Meg a sajtóra is, szerintem abban is erős.
És hogy elvonni magára egy kicsit a fényt a csapatról, hogy ő nyilatkozzon olyanokat, amiket aztán valaki röhög, valaki vitatkozik rajta, van, aki kiakad, de tök mindegy, addig se a csapattal foglalkozik a sajtó. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból jó választás Doc Rivers. Azt érezték, hogy a hídig tudnak csak elmenni, de átmenni biztos nem. Doc Rivers-szel nem biztos, hogy az utolsó palló nem fog leszakadni bármelyik párharcban, ahogy
hát
az leszokott. Az
igen, elég gyakran.
Oké, csak ők azt érezték, hogy addig sincs esélyünk eljutni, ha nem változtatunk.
Doc Riversnél lehet volna jobb lehetősége a Milwaukee-nak, vagy akár itt az off-seasonben, hogyha nem Griffint választják, azért volt ott pár Nick Nurse, vagy pár nagy edző, akit vihettek volna, vagy ehhez a kerethez, Giannishoz egy ilyen edzőkkel, aki a védekezést összerakja, a tehetség megoldja a támadósort, és a sztárjátékosokat tudja kezelni.
Én addig sose fogok elmenni, hogy Doc Rivers mellett kardoskodok, úgyhogy ezt ne várt tőlem. Az off-seasonben biztos, hogy lett volna jobb. És nem tudom, hogy igaz-e az a pletyka, hogy Nick Nurse-t éppen Giannis nem akarta. Fogalma
két
nincs.
Két erős karakter.
Igen, de ha Giannis úgy gondolja, hogy mellé nem kell erős edző karakter, akkor szerintem abban téved. Budenholzer szerintem nem volt egy erős edző karakter, és egy idő után el is fáradt ez a kapcsolat. Oké, hozott egy bajnoki címet. Szerintem ott tévedett a Milwaukee Bucks, hogy azt gondolták, hogy Adrian Griffin meg tudja oldani ezt a feladatot azok után, hogy nem tudom, jóban volt a játékosokkal segédedzőként, biztos hozzátett olyanokat a csapat játékához, amiről azt gondolták, hogy ez igen, lehet, hogy megvan benne a vezetőedzői karakter, de a játékosokkal szerintem nem tudott bánni.
Nálad bajnok esélyes a Milwaukee Bucks, vagy még azért kevés az a minta, hogy elhidd őket?
Nekem még kevés az, amit... Tehát én a 30-13-ig nem bajnok esélyes a Bucks, azzal abszolút egyetértettem, ezért is feszegettük ezeket a kérdéseket, hogy annak ellenére, hogy ez az eredménysor nem olyan rossz, lesz-e itt edzőváltás, ezért került ez szóba, de most még én nem láttam eleget a Bucks-tól ahhoz, hogy azt mondjam, hogy egyértelmű bajnok esélyes, az tuti, hogy jobb esélyeik vannak, mint hogyha hagyták volna Adrian Griffint. Ha megnézzük azt, hogy egy száguldó Clippers-t meg tudtak verni Giannis és Middleton nélkül, akkor azért az mutatja, hogy ha azt látom, hogy alig 100 pont fölött tudnak tartani most már csapatokat, megérkezett a legfontosabb elem a játékukba, a védekezés, és ez nekik nagyon sokat fog segíteni, ezen meg még másfél hónapot dolgozhatnak a playoffig. Úgyhogy szerintem április közepére oda fog kerülni a Bucks a vastag bajnok esélyesek közé. Most nálam azért még 3, akár 4 csapat is előttük van.
Kik ezek a csapatok?
A Denver Nuggets mindenképpen, a Boston Celtics teljesen egyértelműen toronymagas esélyesnek gondolom őket, és ugye aztán van egy ilyen hatalmas nagy káosz a ligában, mert olyan csapatok teljesítenek túl, amelyeket én nagyon szeretnék például elhinni. Tehát én nagyon szeretném elhinni az OKC-t.
Igen.
És egyébként, ha most kérdezed, ebben a pillanatban eléjük sorolom őket, a Milwaukee Bucks elé, mert az OKC számai nem hazudnak, az OKC számai kiválóak, net ratingben második ez a csapat, úgyhogy mind a támadása, mind a védekezése első 5-ben van.
Playoff rutinnak a hiánya, ami ellenük szól, de nagyjából kell, csak ennyi.
Az kell, hogy elhidd azt, hogy a második legfiatalabb csapat az NBA-ben a playoffban is el tud menni nagyon messzire. Én jelenleg ezt még elhiszem az OKC-nek, úgyhogy őket 3-ukat mindenképpen eléjük sorolom.
Menjünk tovább a harmadik témánkra, az pedig a csere határidő legnagyobb nyertese és vesztesei lennének, és kezdjük a nyertesekkel, kik azok a csapatok vagy akár játékosok, akik szerinted nagyon jól jöttek ki ebből a szituációból.
New York Knicks.
Igen.
A Knicks nem csak a határidőből, hanem ebből az egész átigazolási időszakból szerintem nagyon jól jött ki. Régen volt olyan, mikor... Hát várjál csak. 2000-ben volt olyan, hogy ez a New York Knicks főcsoport döntőt játszott az NBA-ben. 24 éve úgy működik ez a liga, hogy az egyik legnagyobb piac csapata nem jut oda a főcsoport döntőbe sem. Ez a csapat most Bogdanovics-sal, Burks-sel szerintem jót húzott. Thibodeau-nál annyira nem fog behorpadni a védekezés, hogy az nagyon látszódjon, viszont a támadó játékhoz ők sokat hozzá tudnak tenni. Úgyhogy szerintem az egyik egyértelmű győztes ennek az egész évközbeni csapatépítésnek a New York Knicks. A másik pedig nálam a Dallas Mavericks. Daniel Gafforddal egy olyan ember érkezett a gyűrű környékére, a palánk alá, aki szinte kettőt ér, hogyha Doncsicssal játszik együtt. Akkor is, ha még csak 8-9 pontos átlaga van, az ő teljesítménye szerintem a playoffban felértékelődik majd. PJ Washington szintén egy nagyon jó eszet ennek a Mavsnek. Ő már azt hiszem a harmadik, negyedik legtöbb dobást úgy be is húzta magának a csapatban, és ez a Mavs ez jó. Ennek a Mavsnek mostanában statement meccsei vannak, amikor azt mondják, hogy akkor téged most elverünk, és ez nekik össze is jön. Beleszaladnak egy-két csúnyába, de szerintem ez a Mavs csak jobb lesz áprilisig.
Lehet, hogy vitatkozok, vagy bennem van egy nagyon nagy kérdőjel, hogy folyamatosan eladják a pikkjeiket, és azért egész értékes pikkeket adtak ezekért a játékosokért, és ezek nem rossz játékosok, ezek jó játékosok, de nagyjából ilyen közepes játékosoknak mondhatjuk, akik nagyon fontos és jó kiegészítő játékosok lehetnének. De nem vagyok benne biztos, hogy egy bajnok csapatnak, akár PJ Washingtonék a megfelelő játékosai vagy hogy van egyébként annyira jó az a keret, hogy csak ezekre a játékosokra lettek volna ahhoz, hogy bajnoki cím közelébe legyenek. És Doncs is tudja vinni a hátán a csapatot, úgyhogy mondjuk körülötte van egy ilyen pici hadsereg. És nem mondjuk hasonló az, amit mondjuk a Cleveland csinált LeBron James-el, hogy mindig ilyen közepes játékosokat hoztak köré, és eladogatták a jövőjüket pikkekkel, de hogy igazán számottevő játékosokat, mint például mondjuk annó a Milwaukee Bucks Holiday-jel vagy Lillarddal nem szereztek meg, és nem lesz az, hogy ezekkel az igazolásokkal, és mondjuk, ha nem válik be, vagy nem jön ki egy jó eredmény, akkor Doncsics azt fogja mondani 3-4 év múlva, hogy hát ez így kevés volt, amit nyújtottatok.
Szerintem két téma itt nagyon érdekesen összecsúszik, és emiatt tök jó, hogy vitatkozom velem a Dallas-szal kapcsolatban, és majd mindjárt visszatérek a Mavs-re is, de szerintem az a két téma csúszik itt össze, hogy közvetlen bajnok esélyes csapat ebben az átigazolási időszakban, és főleg a hajrájában nagyon nagyot nem lépett. Tehát nem történt nagy játékos, sztárjátékos, tulajdonképpen a torontói kiürítéstől eltekintve nem nagyon cserélt csapatot. Éppen ezért mind a New York Knicks esetében azt gondolom, hogy számukra a csúcs, a plafon az egy főcsoport döntő, és a Dallas Mavericks esetében is ezt gondolom. A sötét lovak lettek egy picit szürkébbek akkor, amikor, és így világosodtak egy keveset, amikor az átigazolási időszak hajrájához értünk, és szerintem ilyen a Knicks is, és ilyen a Dallas Mavericks is. Visszatérve a Mavsre, szerintem Doncic benne van most már abban a kategóriában, mint az imént említett Giannis, aki beleszól abba, hogy mi történik a csapatnál. És szinte 100%-ig biztos vagyok abban, hogy azt mondta, hogy Powell és Lively nekem a palánk alá nem elég, hozzatok ide valakit, akinek, hogyha én egy méteres sugárba odapasszolom a labdát a gyűrű környékén, azzal tud valamit kezdeni, és figyeld meg, hogy Gafford ebből a szempontból nagyon-nagyon értékes lesz Luka Doncicnak. És nem véletlen, hogy Spencer Dinwiddie visszaszerzésért mindent megpróbált megtenni a Dallas a buyout után. Ők szerették volna a Lakers elől lenyúlni és visszahozni, de ez nem jött össze nekik. Én azt gondolom ezzel együtt, hogy Hardaway Jr. a padról az egyik legjobb hatodik ember jelenleg a ligában. Van ennek a csapatnak 5-6 olyan játékosa, akire lehet szerintem építeni, és Doncic intelligenciájával kiegészülve ez a playoffban főcsoport döntőig szerintem el tudja vinni ezt a Dallas Mavericks-et. Tovább nem, bajnoki címre nem esélyesek, viszont a bajnok esélyes csapatok meg nagyot nem ugrottak, mert ők meg úgy voltak vele, és hát most a Celticsről, a Nuggetsről beszélgetünk nagyjából, hogy köszönjük szépen, mi úgy jól vagyunk.
Na, és akkor ez mondjuk érdekes lesz, hogy a jövőben ez elég lesz a Dallas-tól, vagy kell még merészet húzni, vagy Doncic meddig lesz türelmes, bár hogyha mondjuk ott lesznek a főcsoport döntőben, ami azért nagy dolog lenne.
Ja, ha megépül a kaszinóváros a Dallasban, akkor Doncic jól lesz. Szerintem azzal nem lesz baj.
És nézzük, kik azok a csapatok, akik mondjuk negatívabban szerepeltek, és itt mondjuk hoztam két csapatot, és talán azért, mert nem csináltak semmit. Ez az a Los Angeles Lakers és a Golden State Warriors, akik egyikük sem néz ki igazán jól, de az elmúlt évben láthattuk mind a két csapattól, hogyha nagyon megrázzák magukat, összejöhetett a bajnoki cím, vagy egy nagyot tudnak menetelni. De valahogy idén ezt nehezen tudom kinézni belőlük, vagy nem nagyon látok jeleket, hogy úgy összeáll az a csapat, hogy a playoffban tudjanak menetelni, és ezért nem hoztak senkit, mert a vezetőség is úgy gondolja, hogy akkor ebben az évben nincs meg az, hogy bajnokok legyünk.
Nem. Szerintem nem. És érzem, hogy provokálsz ezt a kérdéssel. Nem. Szerintem mind a két csapat ennyire hisz azokban a kulcsemberekben, és abban az időszakban, ami mögöttük van. És a Golden State Warriors-szal kezdem, ahol ugye Steve Kerr nemrég mindössze 2 évvel hosszabbította meg a szerződését. Számomra ez is elárulja azt, miközben Eric Spoelstra 8-al hosszabbít Miami-ban, hogy a Golden State Warriors ebben a pillanatban a jövőjét 2026-ig látja. Addig látja, addig akar vele foglalkozni, amíg Curry a pályán van jó eséllyel, és addig szeretnének kihozni valamit a jelenlegi keretből, illetve ahol kell hozzányúlni. Ahol hozzányúlnak kereten belül a dolgokhoz, ott se tudja eldönteni ez a Warriors, hogy jót húzott vagy nem, lásd Kuminga vergődését, összeugatását Steve Kerrrel, aztán kivirágzását. Igen. A Warriorsban. Tök jó, hogy ez megtörtént, de még mindig az a helyzet, hogy nem tudod, hogy a Warriorsnál igazából a következő generációból kire számítanak, kire nem számítanak. A Warriorsnál én jogosnak érzem, amit mondasz, hogy ott lehet, hogy az van, hogy várjunk egy picit, ez a szezon nem a miénk, nem lesz a miénk, és én azt is érzem, hogy a Warriorsnál én hatalmas nagy csoda lenne, hogyha ebben a szezonban ez a Golden State Warriors a bajnoki címért versenyben lenne. Óriási csoda lenne szerintem. Vannak, Zsivera Gabi például ezt pont máshogy gondolja, ő azt mondja, hogy van még ebben egy nagy hurrá ebben a csapatban. Én úgy érzem, ahogy nézem őket, hogy nem nagyon.
Hát csak Curryben egyedül.
Hát Curryben mindig van, igen. De Draymond labilissága, Klay Thompson lógatott feje, Kevon Looney limitáltsága, Kuminga A7, B7 játéka, ez annyi bizonytalanság, ami nekem sok ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez a Warriors bajnok esés, és ezt ne felejtsük el, hogy a két csapat, amelyikről most beszélgetünk, az utolsó két play-in helyen áll ebben a pillanatban. A Los Angeles Lakersnek viszont én nagyon szurkoltam, hogy ne csináljanak semmit. És amikor elkezdett LeBron homokórázni, akkor én két okból gondoltam azt, hogy ott rohagy meg, ahol vagy, és ne cseréljenek el körülötted senkit, és mondom ezt úgy, hogy én szurkolok LeBron Jamesnek, mert láttam az előző playoffban, meg közvetlenül előtte, hogy mire képes nagyjából ez a keret. Hát biztos, hogy te is láttad, LeBron, szedd össze magad meg ezt a csapatot ugyanúgy, mint akkor, és menni fog ez, és hidd el. Kettő, láttuk az in-season tournamentben is, hogy ez a Lakers, ha összeszedi magát, hogy tudja elsöpörni az ellenfelét az útból. És én arra gondoltam, hogy én ezt akarom látni. Ha LeBron James még egyszer bajnok lesz, és én a Lakerst esélyesebbnek tartom erre, mint a Golden State Warriors, hogy igen, bennük még van egy nagy hajrá idén, akkor mutasd meg, hogy Hachimurával, Vincenttel, ha majd egészséget, tehát hogy ezzel a csapattal te képes vagy még egy olyan hurrára, egy hajrára, mint amire tavaly képes voltál. És én ezért örültem annak, hogy a Lakersnél nagy változások nem voltak. Hát nyertek egy sokkal jobb Austin Reeves-t. Nyert nagyon sokat ez a Lakers. Hachimurának jó meccsei vannak, Davis egészséges, James egészséges. Oké, vannak hiányzók, elsősorban a triplák, azok nem mennek ennek a Lakersnek. Zárójeles megjegyzés, épp ma olvastam egy rövid beszámolót a hétvégén lezajlott Sloan tudományos konferenciájáról az NBA-nek, ahol konkrétan már egyesek azt mondták, hogy a tripla kevésbé hatékony újra, mint a kétpontos. Úgyhogy ebben megint csak egy visszafordulás kezdődött el az NBA-ben pár éve, és most van az a pillanat, hogy lehet, hogy megint a kétpontosok felé elmozdulnak a csapatok, mert túl sok a tripla kísérlet ahhoz képest, hogy az mennyire hatékony. És hogyha hozzávesszük még a plusz egyeket ehhez, amit csak kétpontosnál azért gyakoribb, akkor meg aztán végképp az a helyzet, hogy a kétpontos dobás ma már nagy mintán hatékonyabb, mint a tripla. Túltolta egy picit a tripla biciklit az NBA. De mindegy, a Lakersnél kevés a hármas. De én nagyon örülök, hogy nem csináltak semmit. Én látni akarom ezt a Lakerst, és bízom benne, és szurkolok, komolyan mondom, hogy én szurkolok LeBron Jamesnek, és szurkolok ennek a Lakersnek, ugyanúgy, ahogy tavaly megmutatták a Warriors ellen, hogy mit tudnak, mutassák meg most is.
Hát és lehet, hogy ez egy tudatos hozzáállás a Lakersnél, hogy valahogy bejutunk a playoffba, play-in, vagy akár a 5.-6. helyen, és lehet, hogy most nem akarják ők maguk a csapágyásra járatni, LeBron pihenjen, bár azért sokszor azért 40 percet játszik, a Davis ne sérüljön meg, egészségesen érkezzen majd a playoffba, a fiatalok se fáradjanak teljesen ki, és lehet, hogy ők erre várnak, hogy nagyjából ott leszünk tűz közelbe, összerakjuk a csapatot, és majd akkor dobbantunk, ha már ez egyszer összejött, akkor lehet, hogy ezt újra meg lehet csinálni. Kíváncsi vagyok, hogy konkrétan ez a terv. Bár a Clippersnél ez nem nagyon jött be az elmúlt években, hogy csak a playoffra koncentrálunk.
Igen, de Jamesék meg megmutatták tavaly, hogy ők erre képesek, és azért én James játék intelligenciájában, meg döntő playoff tapasztalatában bízom annyira, hogy neki elhiggyem, hogy ő meg tudja csinálni, és tényleg szurkolok is neki.
Még egy itt a James-el kapcsolatban, hogy felröppent ugye az a pletyka, hogy akár ő a Golden State Warriors-nál is kikötetett volna, vagy rákérdeztek erre, mondjuk Curry-t LeBronnal megnézni az utolsó pár évbe, nekem tetszene, hogy azt mondja két öreg, hogy mi egy adott korszaknak vagyunk a két nagy sztárja. És itt vannak a fiatalok. Már vannak, akik a prime-jukban vannak, és vannak, akik még csak most kezdenek. Mutassuk meg ketten együtt, hogy még mindig mi vagyunk a legjobban, és lehet, hogy most már öregek vagyunk, már összeálltunk, most már nem muszáj egyedül vinni. Meg úgy, na, azért Curry Durant-tel is összeállt, úgyhogy el tudnám képzelni, hogy ők ketten összeállnak, és egy old boys csapatként, na még egy bajnoki címet hozunk össze, na az egy olyan sztori lenne a következő 2-3 évben, hogy lehet, hogy meg tudnák hosszabbítani egymás karrierjét, és lehet, hogy mennének oda játékosok. Azt mondani, hogy jó, jövök veterán minimumért egy évre, de akkor hozzuk össze egy gyűrűt. Nem tudom, hogy ez erősíteni LeBronnak vagy Curry-nek a legacy-ét, de mi sztori, biztos, hogy megnézném.
Biztos, hogy hatalmas lenne. Állítólag ugye nagyon hamar véget ért ez a telefonbeszélgetés a tulajdonosok között, ami egy udvarias érdeklődéssel indult. Biztos nagy sztori lenne. Én szeretném is, mert ugye ez a generációváltás, aminek határán van az NBA, igazából itt két ember tudta rárugni már az ajtót az öregekre. Rárugta az ajtót Giannis egyszer egy bajnoki címmel, és Nikola Jokic. állnak még azért páran ebben a sorban, az előbb említett Doncsics például, de én bírnám, szerintem nem nagyon fog megtörténni. Ha igen, az egy újabb óriási tenyér dörzsölés szerintem az NBA irodában, mert az megint csak elég jót fog tenni az üzletnek, hogyha egy ilyen összejön.
Hát most lejár talán LeBronnak a szerződése, úgyhogy nyáron még akár ezt meg is teheti, hogy elköszönök, és akkor egy utolsó menet Curryvel.
És nekem arra aztán végképp nem vállalkozom, hogy a nyári LeBron James döntéseit megjósoljam, mert az lehetetlen megjósolni.
Menjünk tovább a negyedik témára, az pedig Jacques Vaughn-nak a menesztése. Engem meglepett, hogy a Brooklyn Nets úgy döntött, hogy elküldi szezon közben az edzőt, pedig azért ez a csapat rendesen átalakult, a sztárjátékosait elcserélte, bár van tehetség a csapatban, de meglepett, hogy ennyire eredménykényszerben gondolták magukat.
Ez engem is meglepett, azért lepett meg elsősorban Vaughn menesztése, mert nem éreztem azt, hogy ő ne lenne alkalmas egy ilyen helyzetben lévő csapat vezetésére. Tehát az, hogy a csapat tavaly, amikor végre megszabadultak az utolsó ballasztól is, és kaptak egy zsák jó játékost, Bridges-t, Cam Johnson-t és a többieket, akkor elkezdett jól kosárlabdázni, az szerintem nagyon nagyban Jacques Vaughn-nak volt köszönhető. Idén ugye az eredmények jóval gyengébbek, és most nem emlékszem, hogy én hova tettem a Brooklyn Netset a szezon előtt, de azt tudom, hogy nagyon szerettem a játékukat, tehát ha tippelnem kéne, én biztos, hogy oda tettem őket playoff helyre. Tehát azt nem hiszem, hogy minimum play-in helyre ne tettem volna oda ezt a csapatot. Ebből a szempontból viszont a játék, amit látunk tőlük, azért az csalódás. És a stílusukat én szeretem, Bridges-ben elkezdték meglátni a franchise játékost, és lehet, hogy most az a helyzet, hogy már ezt annyira nem látják benne. Az, hogy Simonson keresztül kell menni a játéknak minden támadásnál, ez szerintem, tehát az, aki Simonst alkalmazza 2024-ben, az egy olyan dilemmát vesz a nyakába, amit senki nem akar igazából. Mert ha nézed a játékát, akkor nem tudod azt mondani, hogy ennek a fiúnak ne adjuk oda a labdát, mert annyira a kisúlya körme alatt több van, mint az NBA-ből 300 játékosnak, de lehet, hogy keveset mondtam. És megfejthetetlen, hogy mi az ő fejében ez a fék, amitől évek során se tud megszabadulni. Én is azt mondanám, ha Jacques Vaughn lennék, amit ő, hogy adjátok már oda ennek a srácnak a labdát, hát pontosan látja, hogy mi a következő passz, a dobás nem, de hogy mi a következő passz, mi a következő játékhelyzet, irányítson. De a játékosoknak állítólag ebből lett elegük. Más kérdés, én az edzőváltás óta sem látok ebben hatalmas nagy különbséget, de lehet, hogy én nézek túl pici mintán Brooklyn Nets meccseket. Ez derültékből villámcsapás volt nekem, ez a Jacques Vaughn kirúgás. Így néztem a telefonomat, hogy mi történik Brooklynban most éppen.
Meg most nem is aktuális, vagy igen. Hogyha a szezon végén elköszönhet.
Miért nem értek rá nyári?
Igen,
pontosan.
Bőven. És ennek a csapatnak pont, hogy idő kell, nem rannak sehova. És azt mondják, hogy oké, nem ő a mi emberünk, akkor keresünk majd nyáron egy olyan edzőt, akinek van víziója, van tapasztalata, és odaadjuk neki a csapatot, és épít a következő 3-4 évben akár egy playoff csapatot.
Csak Jacques Vaughn, meg pont ez a karakter szerintem, tehát ez a furcsa, hogy ha Jacques Vaughn-t odaraktad volna a Harden, Durant, Irving, bármelyikbe ebbe a azonnal nyerjünk bajnoki címet törekvéses csapatból, akkor azt nem értettem volna. Viszont ha Jacques Vaughn-t odarakod egy fiatal, nyugiban építkező csapathoz, hát azért látszik, hogy ennek a csapatnak van stílusa. Mm-hmm. Jacques Vaughn szerintem egy jó karakter. Az a furcsa, hogy pont ahhoz illik, amire szerintem a Brooklyn Nets most törekedni fog az elkövetkező 2 évben. Aztán lehet, hogy égindulás, földindulás lesz itt a nyáron, és megint újabb sztárok jelennek meg Brooklynban, ezt sose tudhatjuk, és erre készülnek már, ezt nem tudom.
Hát jó kérdés, kicsit olyan, mint hogyha kapkodna a csapat az elmúlt években, akár a sztárigazolásoknál, vagy az ő elküldésüknél, hogy semmi sem működik, kultúrát szeretnének teremteni, de nem tudják, hogy milyen kultúrát akarnak teremteni. Nem feltétlenül látom a víziót a csapatnál.
Igen, pedig Sean Marksot a játékos politikája miatt sokáig nagyon dicsérték. És hát ez még tavaly ilyenkor, ha itt ültünk volna, ódákat zengtünk volna róla, hiszen akkor történtek meg ezek a trédek, amivel lett egy olyan 15 fős kerete ennek a Brooklyn Netsnek, ahol mind a 15 játékos egy stabil, decens kerettag lett volna bármelyik NBA csapatban, és azt mondtuk, hogy na itt vannak az eszetek, ezzel kell valamit csinálni. És ehhez képest mi történik? Hát úgy pártól megszabadultak, de igazából szerintem még mindig sokan vannak, és az edzőt meg elküldjük.
Hát igen, és lehet, hogy akkor kell egy következő edző nekik, aki majd megtalálja, kik azok a játékosok, kit lehet eszetre váltani, de ha a következő egy év nem néz ki jól a Brooklynban, akkor lehet, hogy nagy lesz a baj.
Hát ez így van, ott mindig van nyomás.
Az biztos. Menjünk tovább az ötödik témára, ha már itt vagy, akkor mindenképpen beszéljünk Wembanyamáról. 3-4 hónappal jártál nagyjából legutoljára nálunk, és már ott is nagyon pozitívan beszélgetünk Wembanyamáról, de azóta talán Popovicsik még inkább szép lassan kezdik ráengedni a ligára a francia fiatal sztárt. Még nagyon messze lehet a plafon, de mennyire vagy izgatott Spurs szurkolóként?
Elsősorban izgatott amiatt vagyok, hogy kik játszanak majd mellette. És erről is beszélgettünk Kornéllal a hétvégi eljúbban, és megkérdeztem tőle, hogy abban segítsen nekem, hogy tudjuk, hogy a Spursnek most rengeteg draft pickje van nyáron. De tényleg, már most is, és a következő években meg aztán végképp mindenkitől draft pickeket gyűjtöttek be. Mit lehet csinálni ennyi sorsjeggyel? Valószínűleg összecsomagolja őket a Spurs szépen, és megpróbálnak azonnal Wembanyama mellé hozni sztárjátékosokat, ahogy egyébként attól a maradék hajam kihullik, de ugye Trae Young-gal kapcsolatban voltak ilyen pletykák, hogy nyáron ő San Antonióba költözhet.
Ez jól néz neki?
Szerintem nem, de nekem van problémám Trae Young játékstílusával, elég sok, de mondjuk azt, hogy
támadásban, hát mondjuk ott is nagyon kell neki a labda.
Igen, meg hát ennek a csapatnak a védekezése, ugye jelenleg a támadójátéka is alsó harmad, de a védekezése meg aztán végképp. És minden egyes mérkőzés azon múlik, hogy 130 pontot kap a San Antonio, nem azon, hogy miért csak 124-et dob. Szóval szerintem itt a védekezésben nagyobb gondok vannak. A támadást könnyebb kitalálni. Ennél a Spursnél, ahol van egy Viktor Wembanyama, Greg Popovich és az ő agysejtjei ki fogják találni, hogy hogyan kell ezzel a csapattal egy emelettel magasabban támadni, mint ahol az NBA teszi ezt egyébként, és most fizikális emeletről beszélek
természetesen,
igen. De hogy védekezésben mi lesz, és ezzel a játékos kerettel mi lesz, az most kávézatból jóslás ebben a pillanatban, mert ebben a Spursben meg szerintem nincs sok olyan játékos, akit értékre lehet váltani. Úgyhogy össze kell csomagolni azokat a draft pickeket, és legalább két olyan játékost kell hozni a Spursbe, hogy ez a csapat jövőre már a rájátszásból kacsingasson, mert egy dolgot mond el mindig Wembanyama, amikor megdicsérik a gyönyörű szép statisztikái után, hogy engem ez nem érdekel, amíg nem nyerünk. Én meccseket akarok nyerni. Nekem nem oké az, hogy itt van mindjárt március közepe, és az a kérdés, hogy a 20. győzelmünk mikor lesz meg. Ez szerintem nincsen rendben. Nagyon beleillik ebbe a közegbe, látszik, hogy nagyon szereti San Antoniót, tehát a múltkor is egy ünnepségen, amikor ott nem tudom, láttad, elvette a mikrofont, és az OKC elleni győzelem után elvette a mikrofont, és ő hergelte a San Antoniói közönséget, és tényleg úgy látszik, hogy ő nem a nagy csillogásra vágyik New Yorkra, meg Los Angelesre, hanem neki most ez a hely tökéletes, de nem lesz tökéletes egy év múlva, amikor majd évújonca lesz, amikor lehet, hogy év védője is lesz újoncként, ami még sose történt meg az NBA-ben, de azt látja, hogy ránéz a tabellára, és a Spurs mérlege 20-62 volt az előző szezonban. Ezt sokáig nem lehet így csinálni.
Akkor azt mondod, hogy ő nem fogja kibírni azt, mint mondjuk a Thundernél, hogy tényleg 2-3 évig jöttek a sorozatos vereségek, és na ott például még több draft cetli volt, és rengeteg tehetséget behoztak, hogy minél több tehetség legyen nálunk, és abból majd 4-5-en is kivirágoznak, és talán 4-nek sikerült, és majd csak egyet-egyet fognak elküldeni. Hogy akkor ebből Wembanyama akkor azt mondod, hogy nem lesz türelmes, mert Popovich is az az edző, aki lassan szépen építi föl Wembanyamát, szerintem nagyon okosan. A karaktere megvan, hogy ő vezér legyen, vagy nyerni akarjon, és hamarabb beérhet egy ilyen Giannis-i LeBron stílusra, ami nagyon izgalmas lehet a jövőben. De hogy akkor lehet, hogy pont az ilyen karakter nem lehet ennyire lassan építkezni, hanem akkor inkább kevesebb tehetséget, de akkor top tehetséget hozzanak meg, hogyha mondjuk most a Laterin bejön egy top 3-as pick, amire a keresély is van, akkor az mondjuk nagyon izgalmas lehet.
Nem vagyok draft szakértő, azt mondják, hogy az idei draftot felejtsd el, mert azon nincsen túlságosan sok top tehetség, akiből az válhat. Én azt tudom, hogy a Spursnek szerintem három olyan játékosa van, akire én hosszú távon építenék, ha én lennék a San Antonio, az egyik Viktor Wembanyama, a másik Darius Vessel, akinek oda is adták azt a hatalmas szerződést, ami a jelenlegi állapotában elcserélhetetlenné teszi nagyjából, és a harmadik pedig Jeremy Sohan, aki egy több, mint Dennis Rodman most már, de tényleg kiváló, az alkata ugyanaz, de eszméletlenül jó játékos válhat belőle, viszont nem alapembere, hanem egy elképesztő hasznos kiegészítő embere lehet egy jó csapatnak, és rajtuk kívül én egyszerűen nem látom a jelenlegi keretben, sem Keldon Johnsonban, se a Brennanben még csak-csak, de nem látom a fiatalokban azt, hogy hosszú távon, nem hosszú távon, rövid távon egy eredményes csapatban ők alapemberek tudnának lenni, és most ez kell.
Hát igen, nagyjából ez a három ember. Hát Csabi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a tribünbe.
Én is köszönöm a meghívást.
És maradjatok majd velünk, mert a következő videóban, vagy a következő videóban Csabival fogunk a Tribune Show-ban is játszani, együtt fogunk fivázni, és közben kvíz kérdéseket kapni, úgyhogy azt is nézzétek majd meg. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.